csinálja ezt? Ki ír a táblára?
Ágota, én Magnus vagyok. Magnus vagyok. A kréta rendületlenül rótta tovább a betűket. De bizony, Magnus az, jobb, ha elhiszed. Doron kisasszony a feliratot olvasva jól hallhatóan felnyögött.
Nem! Ez lehetetlen! Ez nem lehet, Magnus!
Cukor kisasszony, aki még mindig a terem végében állt, Matildára pillantott. A kislány egyenes háttal ült a padban, a fejét magasra tartotta, összeszorította az ajkait, a szemük pedig úgy szikrázott, mint két csillag. Ágota, add vissza Jankának a házát! Erre mindenki Doron kisasszonyra nézett. Az igazgatónő elsápadt, olyan fehér lett az arca, mint a friss hó, és közben úgy tátogott, mint egy partra vetett harcsa, és valami furcsa hörgésre emlékeztető hang tört fel a torkából. Add vissza Jankának a fizetését, add vissza neki a házát, aztán tűnj el innen. Ha nem teszed meg, eljövök érted, és elintézlek, ahogyan te intéztél el engem. Figyellek, Ágota! Ekkor a kréta megállt a levegőben. Pár pillanatig lebegett még a tábla előtt, aztán a padlóra pottyant, és csilingelve ketté tört. Vilmos, aki közben feltápászkodott a földről, és visszaült a székére, felsikoltott.
Doron kisasszony összeesett!
Ez volt a nap legizgalmasabb híre. Az egész osztály talpra ugrott, hogy jobban lássák. Doron kisasszony hanyatfekve hevert a padlón, a hatalmas, mozdulatlan test teljes hosszában kiterült, mintha kiütötték volna. Cukor kisasszony odaszaladt, és letérdelt a földön fekvő óriás mellé.
Elájult!
Kiáltotta.
Elvesztette az eszméletét, valaki hívja ide gyorsan az ápolónőt!
Három gyerek rohant ki egyszerre a teremből. Ottó közben akcióba lendült. Az asztalhoz ugrott, és felkapta a vízzel teli kancsót.
Apukám szerint a hideg víz a legjobb eszköz arra, ha egy ájultat fel akarunk ébreszteni,
mondta, majd azzal a lendülettel ráöntötte a kancsó tartalmát Dorong fejére. Senki, még Cukor kisasszony sem próbálta megállítani. Ami Matildát illeti, ő továbbra is mozdulatlanul ült a padban. Különös mámor kerítette hatalmába. Olyasmivel lépett kapcsolatba, ami nem ebből a világból való. Mintha magát a mennyországot pillantotta volna meg, vagy a legtávolabbi csillagot. Csodás érzés volt, ahogy a szemei mögött felgyülemlő erő meleg folyadékként áramlott a koponyájában, majd a szemgolyója felforrósodott, forróbb lett, mint addig bármikor, végül az energia valósággal kilövelt a szemüregéből, a kréta a levegőbe emelkedett és írni kezdett. Olyan könnyedén ment, úgy érezte, egyáltalán nem kellett erőlködnie. Ekkor berontott a terembe az ápolónő, sarkában három tanárnővel és két tanárral.
A mindenit, végre kiütötte valaki,
vigyorgott az egyik férfi.
Gratulálok, Cukor kisasszony!
Ki öntötte nyakon vízzel?
Kérdezte az ápolónő.
Én voltam,
büszkélkedett Otto.
Ügyes vagy,
mondta az egyik tanár.
Hozzunk még vizet.
Nem kell,
mondta az ápolónő.
Cipeljük fel inkább a betegszobába.
Az ápolónő és az öt tanár együttes erővel felemelték a hatalmas testet a földről, aztán kitámolyogtak vele a teremből. Cukor kisasszony az osztályhoz fordult.
Menjetek ki az udvarra játszani, amíg elkezdődik a következő óra.
Aztán a táblához lépett, és letörölte róla az írást. A gyerekek kiszálingóztak a teremből. Matilda is elindult, de amikor elhaladt Cukor kisasszony mellett, megállt egy pillanatra. Csillogó szeme összetalálkozott a tanítónéni tekintetével, mire Cukor kisasszony odaszaladt az aprócska lányhoz, szorosan magához ölelte, és adott neki egy hatalmas puszit. Az új otthon. Valamivel később híre ment, hogy az igazgatónő visszanyerte az eszméletét, és holt sápadtan összeszorított szájjal kiviharzott az iskolából. Másnap reggel aztán nem jelent meg. Az ebédszünetben az igazgató helyettes, Sipák úr felhívta telefonon, hogy megérdeklődje, jobban van-e, de senki sem vette fel a kagylót. Tanítás után Sipák úr úgy döntött, utána jár a dolognak, ezért elsétált Dorong kisasszony házához. A szép vöröstéglás épület, amelyet csak úgy ismertek faluszerte, hogy a Vörös Ház, az erdőben állt a dombon túl. Sipák úr becsöngetett, de nem kapott választ. Hangosan kopogott, de arra sem jött válasz. Bekiabált, hogy van itthon valaki, de továbbra sem érkezett válasz. Lenyomta a kilincset, és a legnagyobb meglepetésére az ajtó kinyílt. Sipák úr belépett. A ház néma volt és kihalt. A bútorokat azonban nem mozdították el a helyükről. Sipák úr felment az emeleti hálószobába. Első pillantásra úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben van, de aztán kihúzkodta a fiókokat és belenézett a szekrényekbe. A ruhák, a fehérnemű és a cipők mindegy szálig eltűntek. Valaki elvitte őket. Úgy néz ki, meglépett, állapította meg magában Sipák úr, majd elindult, hogy értesítse az iskola vezetőségét, hogy az igazgatónőt elnyelte a föld. Másnap Cukor kisasszony levelet kapott a helyi ügyvédi irodától, amelyben értesítették, hogy édesapja, dr. Cukor Magnusz végrendelete teljességgel váratlanul és titokzatos módon előkerült. Közölték vele, hogy az apja halálával az ő tulajdonába került a falu szélén álló Vörös Ház néven ismert ingatlan, amelyben mindez idáig bizonyos Dorong Ágota kisasszony lakott. A végrendelet arra is kitért, hogy az apja a megtakarításait, melyek jelenleg biztonságban vannak egy bankban, szintén Cukor kisasszonyra hagyta. Az ügyvédi levél azzal zárult, hogy örömmel vennék, ha Cukor kisasszony minél előbb befáradna az irodájukba, hogy átírhassák a nevére az ingatlant és a bankbetétet. Cukor kisasszony nem késlekedett, és néhány hét múlva beköltözött a Vörös Házba, abba a házba, ahol gyermek és fiatalkorát töltötte. Örömmel nyugtázta, hogy a bútorok és a festmények jó állapotban maradtak. Attól fogva Matilda minden délután ellátogatott a Vörös Házba, és nagyon szoros barátság alakult ki a kislány és a tanítónéni között. Az iskolában nagy változások történtek. Amint kiderült, hogy Dorong kisasszony egyszer s mindenkorra távozott, a kiváló Sipák urat nevezték ki igazgatónak. Matildát azonnal áttették a felső tagozatba, papucs tanárnő osztályába, aki gyorsan rájött, hogy ez a lenyűgöző kislány valóban olyan zseniális, ahogyan az Cukor kisasszony állította. Néhány héttel később, egy délután, Matilda éppen Cukor kisasszonnyal teázgatott a Vörös Ház konyhájában, amikor a kislány egyszer csak így szólt.
Valami különös dolog történt velem, Cukor kisasszony.
Meséld el, Matilda, mondta a tanítónéni.
Ma reggel csak úgy viccből megpróbáltam ellökni valamit a szememmel, de nem sikerült, meg sem moccant. És nem éreztem forróságot a szemgolyomban sem. Eltűnt belőlem az erő. Azt hiszem, örökre elveszítettem.
Cukor kisasszony megvajazott egy szelet barna kenyeret, és megkente lekvárral. Számítottam rá, hogy valami ilyesmi fog történni.
Tényleg? De hát miért?
Hökkent meg Matilda.
Ez ugyancsak találgatás, töprengett hangosan Cukor kisasszony, de szerintem arról van szó, hogy amíg az én osztályomba jártál, nem kellett semmit csinálnod, nem kellett megerőltetned magad. Az agyad kis hián beleőrült a tétlenségbe, csak buzgott és fortyogott a koponyádban, irdatlan mennyiségű energia raktározódott fel odabent, és nem tudott hol távozni. De aztán valamilyen úton, módon képes lettél arra, hogy a szemeden keresztül vezesd le. Ezért tudtad megmozdítani az akaratoddal a tárgyakat. Most azonban minden megváltozott. Felső tagozatba kerültél, ahol 12-13 éves gyerekekkel jársz egy osztályba, és a rengeteg szellemi energiát az órákon használod fel. Az agyadnak végre küzdenie kell, és erőlködnie. Nincs ideje lazsálni, és ez nagyszerű dolog. Természetesen ez csak egy elmélet, és lehet, hogy butaság az egész, de azért mégis úgy gondolom, hogy valami ilyesmiről lehet szó. Nem bánom, hogy így alakult, mondta Matilda. Nem akarok csodatevő lenni egész életemben.
Így is tettél elég csodát, mosolygott a kislányra Cukor kisasszony. Még mindig nem tudom elhinni, hogy ezt az egészet neked köszönhetem. Matilda, aki egy magas széken ült a konyhaasztalnál, lassan majszolta a lekváros kenyeret. Imádta ezeket a Cukor kisasszonnyal töltött délutánokat. Nagyon jól érezte magát a tanítónéni társaságában, úgy beszélgettek, mint két barátnő.
Azt tudta, hogy az egész